Ez a lelki gyakorlatunk első teljes napja, és holnap azzal a jelentéktelen különbséggel, hogy fél órával később lesz a Szent Mise, a reggeli és a délelőtti szentségimádás, ugyanez a napi rend fog ismétlődni. Most kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken, tehát négy napon keresztül. Kialakul majd ennek a ritmusa. Akik első éjszaka rosszabbul aludtak, remélhetőleg a következő éjszakákon jobban tudnak majd aludni. De mindenképpen egy lelki gyakorlat szenvedés is. Ne féljünk ettől, hanem adjuk Jézusnak. Lesz belőle jó. Tegnap volt, aki rövidnek találta az esti imát, tudatosan röviden akartam tartani, van, aki Békés Csapáról utazott idáig, elképzelhető, hogy fáradt. Később kezdtük, ma már fél órával tovább tudjuk kezdeni, korábban tudjuk kezdeni, az esti mise miatt tolódott a vacsora későbbre egy fél órával. Tehát a mai napirend mellett már az esti ima is egy kicsit kiadósabb lehet, azon kívül még később is kerünk holnap. Írtuk a fogadó levélben, amit a legtöbben azért megkaptak, hogy hozzatok lehetőleg szentírást. És a szentírást nagyon jól lehet használni, akár az előadások közben is, de az elején mindig felolvasok egy szentírási részt, amiből kiindul az egész téma, ami egy lángról szól mindig. Ezt például nyomon lehet követni nyugodtan, ha valaki vizuális. Minden kis idézetet kikeresni nem érdemes, mert sok van, de nagyon jól lehet használni aztán a szentírást az esti ima összejövetelen is. Isten sokszor úgy szól hozzánk, hogy sugall egy helyet a szentírásból. Tehát ott is nagyon jól tudjátok használni, egyébként pedig egyéni használatban. Egy van, amikor ne használjátok a szentségimádás alatt. Akkor ne olvassunk szentírást, akkor személyesen beszélgessünk az Úrral. A mai részlet elég hosszú. A Királyok első könyvéből van. A 16. verstől egészen a 46. versig. Ilyen hosszú részlet nem lesz, azt hiszem, még egy a láng részletek között. Ez a második láng. Mindig egy felülről gyújtott tűzről van szó. Tehát... Bocsánat. A Királyok első könyve, 18. fejezet, 16-tól a 46. versig. Nekem nem volt probléma, hogy melyik fejezet, mert ott volt nyitva. Ez megint egy láng. Megint egy nem emberi kéz által gyújtott láng. Ez mindvégig a Szentlélek jelképe. Tegnap a csipkebokor lángja volt, most egy másik. Olvasom a szöveget. Az előzmény az hozzá, hogy szárasság van, és ennek következtében éhínség Izraelben. Ez a bálványimádás miatt következett el, a király pogány nőt vette el feleségül, és a pogány asszony elterjesztette a bálványimádást Izraelben. Az igaz Isten prófétája, Éliahu, Illés, bejelentette Isten üzenetét, hogy nem lesz eső. Amíg ő nem kéri, nem lesz eső. Ez bekövetkezett, szárasság sújtja Izrael, Az Isten büntetése a bálványimádásért. Nem mindegy, hogy milyen Istent imádsz. Szemben a ma elterjedt gondolata, hogy mindegy, hogy milyen Istent imádsz. Csak imádj valakit. Minden vallás végeredményben ugyanoda vezet, ez egyáltalán nem mindegy. Az Isten személyessége van itten megkérdőjelezve. Ugyanilyen címen azt is lehetne mondani, hogy mindegy, hogy melyik asszonnyal vagy együtt. Ha az egy személytelen dolog, ugye a saját feleségeddel vagy a máséval. Ugyanígy nem lehet azt mondani, hogy mindegy, hogy melyik Istent imádod. Ez egy személyes dolog. Nem lehet fölcserélni az igaz Istent hamis istenekkel. Tehát nem mindegy, hogy az Ura, JHVH, az Isten titokzatos neve, ugye ez helyettesítik az Úr szóval, nem mindegy, hogy az Urat imádod, vagy pedig Bált imádod. A Bál szó is Urat jelent, csak ez a föníciaiak istene. Nem mindegy, hogy melyiket imádod. Éliahu, ez a név azt jelenti, hogy az én Istenem az Úr. Illés próféta neve. Na hát ez az Illés próféta szárasságot hozott Izraelre, és ebből a szituációból indult ki a szöveg, ahogy olvasom. Ákáb, ez a király, Ákáb elment Illés elé, és amikor meglátta, azt mondta, te vagy-e az, te, aki bajba döntötted Izrael? Erre ő azt mondta, nem én döntöttem bajba Izrael, hanem te, s apád háza, akik elhagytátok az Úr parancsait, és a bálokat követtétek. Ebben a mondatban benne van egyébként a pogánság és az Isten hit közötti különbség. Az Úr egyetlen, bál sok is lehet. Nos, küldj csak el, és gyűjtsd egybe nekem egész Izraelt a Kármel hegyére, valamint Bál 450 profétáját, s a Berkek 400 profétáját, akik Jezabel asztaláról lesznek, ez a pogány királyné. Ákáb elküldött Izrael valamennyi fiához, és egybe gyűjtötte a profétákat a Kármel hegyére. Ekkor Illés odalépett az egész nép elé, és azt mondta, meddig sántikáltok kétfelé? Zsidó fordításban olvastam ilyet, szó szerinti fordítás, meddig billegtek két ágon? Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Bál, kövessétek azt. A nép azonban egy szót sem felelt neki. Az ember nem szereti, hogyha a hűtlenségeire emlékezteti. Erre Illés azt mondta a népnek, én maradtam meg egyedül az Úr prófétái közül, Bál prófétái pedig 450-en vannak. Adjatok nekünk két fiatal bikát, aztán ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, s vágják darabokra, tegyék a fára, de tüzet ne tegyenek alája. Én pedig majd a másik bikát készítem el, és teszem a fára, és tüzet szintén nem teszek alája. Ez az áldozat bemutatás, ugye az Isten tiszteletére elégetik a leölt állat húsát. De itt abban van a különbség, hogy tüzet nem tehetsz alája. Emberi kéz gyújtott a tűz, ezt az áldozatot nem fogja megemészteni. Hanem, hívjátok segítségül isteneitek nevét, Bálból sok is lehet, isteneitek nevét, én meg majd segítségül hívom az én uram nevét. amelyik Isten tűz által meghallgat, az legyen az Isten. Erre az egész nép azt felelte, helyes indítvány. Az emberi viselkedésnek nagyon jellemző leírása ez, amikor erkölcsi felelősségre vonás történik, akkor mindenki mélyen hallgat, ezt nem szeretik. Amikor arról van szó, hogy valami mutatvány lesz, ugye valami karizmatikus produkció, akkor az emberek tódulnak. Ez tetszik nekik. Nem lehet, hogy ne legyenek erkölcsi következményei, majd mindjárt látjuk. Azt mondta tehát Illés Bál prófétáinak, válasszátok ki magatoknak az egyik bikács, készítsétek el, elsőknek, mert ti vagytok többen. S hívjátok segítségül isteneitek nevét, de tüzet ne tegyetek alája. Miután ők átvették a bikát, amelyet nekik odaadott, elkészítették, s reggeltől délig hívogatták Bál nevét, s azt mondták, Bál, hallgass meg minket! De nem jött egy hang sem, s nem felelt senki sem. Hiába ugrándoztak az oltár körül, amelyet készítettek. Extatikus Isten tisztelet. Próbálja kicsiholni az ember önmagából azt az erőt, amelyik majd lehozza a tüzet az égből, de nem megy neki. Amikor aztán már délre járt, így gúnyolódott velük Illés, hangosabban kiáltsatok, hiszen Isten ő, talán éppen beszélget, vagy a fogadóban van, vagy úton, vagy bizonytán alszik, hadd ébredjen fel. Hangosabban kiáltoztak tehát, és szokásuk szerint késekkel, stőrökkel vagdalták magukat, amíg el nem borította őket a vér. Extatikus istentisztelet, ismeretes, vannak rá példák. Az egri csillagokban valaki emlékszik esetleg, hogy lehet látni ottan Konstantinápolyban egy ilyen síta felvonulást, ahol kardokkal vagdossák magukat a felvonulók. Amikor aztán elmúlt a dél és prófétálások közben eljött az az idő, amikor az étel áldozatot szokták bemutatni, és nem hallatszott egy hang sem, és nem felelt és nem hallgatta meg az imádkozókat senki sem, azt mondta Illés az egész népnek, gyertek hozzám. Amikor aztán a nép eléje járult, helyreállította az Úr lerombolt oltárát, vett ugyanis 12 követ Jákob fiai törzseinek száma szerint, akihez szólt az Úr szava, Izrael legyen a neved, és oltárt építette kövekből az Úr nevébe. És mintegy két barázda széles vízárkot készített az oltár köré, aztán elrendezte a fát, földarabolta a bikát, rátette a fára, és azt mondta, töltsetek meg 4 vedret vízzel, és öntsétek rá az egészen elégetendő áldozatra meg a fára. Nehezebb legyen meggyújtani. Aztán ismét azt mondta, másodszor is tegyétek meg ezt. Amikor másodszor is megtették, azt mondta, harmadszor is tegyétek meg ugyanezt. Megtették harmadszor is, úgyhogy folyt a víz az oltár körül, és az árok medre is megtelt. Amikor aztán eljött az egészen elégő áldozat bemutatásának ideje, azért hangsúlyozza annyira a leírás, hogy itt az igaz Isten, Izrael Istene tiszteletéről van szó. Odalépett Illés prófétas, azt mondta, Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Isten, személyes Isten. Mutasd meg ma, hogy te vagy Izrael Istene, meg hogy én a te szolgád vagyok, és hogy a te parancsodra cselekedtem mindezt. Hallgass meg, Uram, hallgass meg engem, hogy megtanulja el nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és hogy te térítetted vissza ismét szívüket. Ekkor lecsapott az Úr tüze, és megemésztette az egészen elégő áldozatot, meg a fát, a köveket és a port, és felitta a vizet, amely az árokban volt. Amikor látta ezt az egész nép, arcára borult, azt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Azt mondta erre nekik Illés, fogjátok meg Bál prófétáit, egy se szaladjon el közülük. Miután megfogták őket, Illés levitte őket a Kison patakhoz, és ott megölette őket. Még nem a vallási türelem és a pluralizmus korszaka volt. Természetesen az Ószövetségnek ezt a gyakorlatát mi nem kívánjuk követni. Az inkvizíció és hasonló dolgok, ezek a múltéi, az egyház ma már ezeknek fölmondott, elismerte, hogy ezek nem voltak helyesek. Tehát nem erre megy a játék, de el fogom mondani, hogy mire megy. Nagyon komoly dolog ez a Bál proféták leülése. Ez azt jelenti, hogy levontak belőle minden konzekvenciát. Tehát az akkori szemlélet, az akkori felfogás, akkori erkölcsök szerint. Majd azt mondta Illés Áhábnak, menj fel, egyél, s igyál, mert nagy eső zuhogása hallatszik. Még mindig tiszta az ég, süt a nap, még mindig nincs semmi jele az esőnek, de ő már mondja. Fölment Áháb, hogy egyen, s igyon, Illés pedig felment a Kármel csúcsára, lekuporodott a földre, arcát térdei közé tette, s azt mondta legényének, menj fel, s nézz a tenger felé. Ez miután felment és arra felé tekintett, azt mondta, nincs semmi sem. Elő ismét szólt neki, menj vissza, hétszer. Hetedik alkalommal aztán íme egy kis felhőcske szállt fel a tengerből, akkora, mint az ember lábnyoma. Erre ő így szólt, eredj fel és mondd Ákábnak, fogasd be szekeredbe, s menj le, hogy meg ne akadályozzon az eső. Alig, hogy egyet-kettőt fordult, ime elsötétedett az ég, s felhő, szél és hatalmas eső támadt. Felült át Ákáb és elment Jezreelbe. Illés pedig megszállta az Úr ereje, s ő felövezte derekás, futott Ákáb előtt, amíg Jezreelbe nem ért. Megjött az eső, megjött az Isten áldása, megszűnt a bálványimádás. Amit itt magunk előtt látunk, az Isten és az ember viszonyának az alapvető képe. A tűz, amit Isten küld le az égből, ajándék. Az ember hiába ugrál. Hiába produkálja magát. Hiába hoz elő mindent önmagából, ami benne van. Nem tudja a tüzet lehívni. Az élő Isten, az igaz Isten ingyen és ajándékba adja az embernek, aki azt hittel fogadja. Ismert történet és nagyhatású történet, a bűnözőből lett prédikátor Nicky Cruz megtérése. Puerto-ricói fiú volt, New Yorkba került, és ott a saját szakállára egészen elvadult életet kezdett élni, belekeveredett az ifjúsági gengekbe, élvezte a verekedéseket, nagy karriert csinált a gengben, szerette a vért, betegesen vonzódott a vérhez, szeretett verekedni. Amikor David Wilkerson, a prédikátor, pünkösdi prédikátor, eljött az ifjúsági gengekhez és próbálta hirdetni nekik az evangéliumot, Nicky volt az, aki kőkeményen visszautasította. Ide ne jöjjön prédikátor, mert megölöm. Wilkerson újra és újra próbálkozott, és Nickyről minden lepattan. egy pszichológus próbált segíteni rajta egyszer, és azt mondta, hogy te reménytelenesed vagy neki. Te gyűlölöd azokat, akik szeretnek. Nem lehet veled mit kezdeni. Wilkerson újra és újra megszólította Nikit az evangéliummal, és mindig elutasította. Aztán egyszer az történt, hogy megtámadta őket egy ellenséges geng, mikor ketten voltak egy barátjával. Niki elfutott, barátját elkapták és megkéselték. És ott halt meg Niki karjai között. Látta a barátját meghalni, mint vér buborékol a száján, és nem szól és nem lélegzik. Ez közelből átélni, ez megrendítette. És Wilkerson újból és újból hívta őket, rendezett nekik egy nagy evangelizációt. Niki nem akart elmenni, de azt mondták neki, hogy mi van, félsz? És mivel ezt nem engedhette, hogy mondják, hogy mi van, félsz, hát elment. Ott is persze csak dobogtak a lábukkal, meg fütyültek, meg mindenféle zavaró hangokat adtak. Wilkerson miután imádkozott, azt mondta, ma megtartjuk a gyűjtést. És megkérem a Mau-Maukat, hogy ők vigyék körül a dobozokat. Mau-Mauk, ez volt a Niki gengje. Na, ez tetszett nekik, ők szedik föl a pénzt. Körülmentek a dobozokkal. Valaki nem tett bele elég pénzt, de Niki ránézett, és gyorsan tett még többet. Mindenki félt Nikitől. És akkor, amikor föl kellett vinni a dobogóra, ugye, a színpadra, ki kellett menni egy oldal kijáraton. De ott volt egy kijárat az utcára. És hogy kivonultak a Mau-Mauk a dobozokkal, amik tele voltak pénze, mindenki azt várta, hogy lelépnek szépen, és sosem fognak megjelenni a pódiumon. Wilkerson imádkozott, nem voltak könnyű pillanatok, Niki még mindig sehol, már elkezdtek kuncogni az emberek a nézőtéren, és akkor egyszer csak nyílt az ajtó, és megjöttek a Nikiék a pénze. Le akartak lépni, de a Niki nem engedte őket, valamiért nem engedte, azt mondta, megbíztak bennem, egyszerűen érezte, hogy most ezt a pénzt oda kell vinni. Itt van a pénz a prédikától. Letették az óra elé. Wilkerson úgy fogadta, mint a legmagától értődőbb dolgot. Köszönöm szépen, akkor most imádkozunk. Úgyhogy elkezdett imádkozni, elcsöndesedett a terem, valami nagy csönd szállt rá, és egyesek, ahogy prédikált, már elkezdtek könnyezni. Szentlélek meglátogatta a termet. És akkor most azt mondta Wilkerson, hogy szokása a pünkösdi, meg sok ilyen szabadegyházban, hogy hát aki mostan át akarja vinni a gyakorlatba azt, amit mondtam, és el akarja fogadni Jézust az ő megváltójának, át akarja adni neki az életét, az jöjjön előre. Akkor a Mau-Mau geng vezére, Izrael, Niki alvezér volt, mert az alvezér verekedett, a fővezér nem verekedhetett. Azt mondta, hogy fiúk, mindig jöttetek, ahova hívtalak titeket. Most gyerünk előre. És a Mau-Mauk megindultak előre, hogy átadják az életüket Istennek. Wilkerson csak egyet nézett, hogy a Niki is köztük van-e, és köztük volt. Csak azt mondta, hogy jó, kijöttetek, most akkor térdeljetek le, és mondjátok el Istennek, hogy az övéi akartok lenni. Letérdelni, Niki ilyet nem tudott elképzelni életében, de egyszerűen azt érezte, hogy egy erő alatt áll, egy erő működik benne, és nem is gondolkozott, csak letérdelt, akkor tért egy kicsit magához, mikor már érte a betont a térde, és átadta az életét Istennek. És később annyira megragadta őt Isten, hogy prédikátor lett. Saját szülött világából visszatalálni egy kultúrvilágba nagyon nehéz volt neki, de ténylegesen prédikátor lett. Magyarországon is járt, és magam is hallottam őt beszélni. Kitűnő szónok, egy dinamikus, nagyszerű előadó. és ott, amikor elbeszélte a megtérése történetét, akkor tényleg lehetett érezni, hogy a Szentlélek ereje borul az egész templomra. A budapesti Vízői Szent Terész templomba, Törökőri templomban beszélt. Ez a megtérés kegyelme. Senki nem tudta mikit kezelni, se az apja, se a bátyja, se a pszichológus, se a bíróság, senki nem tudott segíteni neki. Wilkerson is tehetetlennek érezte magát. Amikor Isten fölülről adja, akkor gyullad ki a tűz. Az ember nem képes arra, hogy bűnösből szenté legyen. Isten felülről adja a tüzet. Felülről adja azt a kegyelmet, ami a bűnöst szenté teszi. Sokan kérdezik, ha Isten szeretet, akkor miért rossz a világ? És erre a válasz egy egytagú szó, a bűn. Nagyon egyszerű a válasz. Isten választhatott, hogy csak olyan teremtményeket alkot, akik nem tudnak szeretni, vagy pedig olyan teremtményeket is alkot, akik tudnak szeretni. Aki tud szeretni, az szabad. Aki szabad, az nem csak szeretni tud, hanem vétkezni is. Isten olyan teremtményeket is alkotott, mint az angyalok és az emberek, akik tudnak szeretni. De ezzel együtt jár az, hogy tudnak vétkezni is. Istennek vállalnia kellett a kockázatot, a bűn kockázatát, hogyha akarta azt, hogy legyenek teremtmények, akik tudnak szeretni. A Szentírás mondja, Izajás 48:18. Ha figyeltél volna parancsaimra, mondja Isten, olyan volna békességed, mint a folyam. Nem volnál boldogtalan, ha Isten parancsai szerint élnél. Azért boldogtalan az ember, mert bűnös. Ez, hogy bűnös, ez nem valamiféle felszínes dolog, vannak köztünk bűnözők, gengszterek, sikkasztók, stb. Nem. Nem egyikünk, másikunk bűnös. Római levél 3. fejezet 23. vers. Mindnyájan vétkeztek és nélkülözik Isten dicsőségét. Mindnyájan. A gyökereknél van a bűn. Emberi egzisztenciánk forrása van megfertőzve. Zsoltárok könyve 51:7. Ime gonoszságban fogantatta, és bűnökben fogant engem az én anyám. A Római levél 7. fejezet 17. vers. Már nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn. Tehát nem arról van szó, hogy bűnös vagyok, mert vétkeztem, hanem arról van szó, hogy vétkezem, mert bűnös vagyok. A bűn egzisztenciális adottság. Az ártatlan csecsemő is egy bűntől mérgezett egzisztenciát örökölt. Nem ő követte, készen kapja. Az Istentől elszakadt Isten idegen egzisztenciát, ez az egész világ gonoszságban fetreng, 1. János levél 5. fejezet 19. vers, gonoszságban fetreng az egész világ. És a gonoszság hatalma mögött szellemi erők állnak, személyes szellemi hatalmak, a sátán és a démonok. Efezusi levél 6. fejezet 12. vers. Nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az íg magasságaiban levő szellemei ellen. Efezusi levél 2. fejezet 1. és 2. vers. Halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben éltetek egykor, ennek a világnak szokása szerint, a levegőben uralkodó fejedelemnek engedelmeskedve, annak a léleknek, amely most a hitetlenség fiaiban működik. A levegőben uralkodó fejedelem, a levegő az az univerzum lakott része. Tehát ahol az emberi közösség van. Ott uralkodik, mint fejedelem a sátán. A lázadó angyalok vezére. Ez egy valóságos uralom. Szentírás azt mondja a sátánról, ennek a világnak a fejedelme. János 16.11. Van valaki, aki azért jött, hogy ezt az uralmat megdöntse. 1. János levél, 3. fejezet, 8. vers. Azért jelent meg Isten fia, hogy az ördög műveit lerontsa. Mi magunktól nem tudunk kijönni a sátán és a bűn uralma alól. Nálam nélkül semmit sem tehettek, mondja Jézus, János 15.5. Az ember próbálkozik önmegváltással. Az ugrándozó, önmagukat extázisba hajszoló Bál proféták ennek a kísérletnek a szimbólumai. Az ember vallásokat alkot magának. Filozófiákat alkot magának, politikai reményeket és utópiákat alkot magának. A világ tele van ilyen önmegváltási kísérletekkel. Ez mind reménytele, nem tudja lehozni a tüzet az égből. Az Isten ingyen ajándéka. Saját erőnkből nem jutunk Istenhez, el vagyunk választva tőle. Ha fölülről Isten nem hajol le hozzá, csak Isten kegyelméből üdvözülhetünk. Efezusi levél 2. fejezet 8. vers. Kegyelemből üdvözültetek a hitáltal. Ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka. Csak elfogadni lehet, nem létrehozni. Római levél 3. fejezet 24. vers. Megigazultak ingyen az ő kegyelméből a megváltás által, amely Jézus Krisztusban van. Isten szeretetének lángja fölülről jön, mint ajándék. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Isten azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy abban az időben, amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Római levél 5. fejezet 8.9. Nem romlandó ezüstön vagy aranyon történt a megváltásotok, az atyáitoktól rátok hagyományozott hiú életmódotokból, hanem a szeplőtelen és érintetlen báránynak, Krisztusnak drága véré. 1. Péter levél 1.19. Azért mondtam, hogy ez egy olyan háború, amit nem az nyer meg, aki a vérét ontja a másiknak, hanem az, akinek a vérét ontja. Efezusi levél 2. fejezet 4-6. versi. Isten, aki gazdag az irgalmasságban, igen nagy szeretetéből, melyel szeretett minket, noha bűneink miatt halottak voltunk, Krisztussal együtt életre keltett. Az ő kegyelméből üdvözültetek. Vele együtt feltámasztott, és az égiek közé helyezett el Jézus Krisztus által. Nem csak arról van szó, hogy kiragadott a sátán hatalmából, hanem feltámasztott és az égiek közé helyezett el. Isten nem semmisítette meg az ember szabadságát, hanem egy szabad döntéssel ő maga fiában, az igében, az Isten önkinyilvánításában eljött közénk, és része lett ennek a bűntől átjárt világnak. Az ártatlan, a tiszta és szent megszületett, mint testvérünk, mint az emberiség egyik tagja, és azonosult az emberrel, aki bűnös. Jordán folyóban Jézus megkeresztelkedik, azonosul az emberrel, aki bűnös. Magára veszi a bűnbánó emberiség jelképét, a bűnök lemosásának jelképét, a jánosi keresztséget. És ez az azonosulás tart egészen odáig, hogy magára veszi a bűnösök sorsát. Keresztre feszítik és kivégzik. Izajás 53:3-5, megvetett volt, és utolsó az emberek között. Fájdalmak férfia és betegség ismerője, aki elől elrejtettük arcunkat. Megvetett volt, és nem becsültük őt, pedig a mi betegségeinket ő viselte, és a mi fájdalmainkat ő hordozta. Mi mégis megvertnek tekintettük, Istentől lesújtottnak és megalázottnak. De őt a mi vétkeinkért szúrták át, a mi bűneinkért törték össze, a mi békességünkért érte fenyítés, és az ő sebe által gyógyultunk meg. Végletekig azonosult velünk, alámerült abba a sötétségbe, ahova a bűnös ember alámerült, alászállt a poklokra, a holtak országába. Ő, aki Isten önközlése, önmagát ajándékozva az embernek, a halál hatalma alatt lévő embert megajándékozta önmagával, aki maga az élet. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a föltámadás és az élet. Tehát az élet milyen lesz? Mi a halálban voltunk, és milyen lett az élet? Mert Jézus Krisztus nekünk ajándékozta magát. A halál szakadékában megjelent az élet forrása. Az élet folyama áradni kezdett. És ez túlcsapott a holtak országának peremén, és elárasztotta a földet. Megjelent a földön az élet. A föltámadt Jézus. Megjelent az élet, akivel azonosulni lehet, akivel közösséget lehet vállalni, ezt hívják úgy, hogy hit. Tegnap is mondtam, hogy nem egy elvont módon adjuk magunkat Istennek. Jézus az a csipkebokor, akiben az Isten jelenléte lángol. Ez a keresztre feszített és föltámadt Jézus. Köztünk van, mert ő az élet. És mi élhetünk, Isten vele együtt föltámaszt bennünket, és a mennyeiek közé helyez bennünket. Az ő kereszthalála Isten felé az emberi odaadás maximuma, a tökéletes áldozat, amit egyikünk se tudott volna bemutatni. Az ember felé viszont az Isten önajándékozó, irgalmas, ingyenes jóságának, szeretetének a legnagyobb tette. Nekünk adja magát, bármibe kerül is ez nekünk. És ez lesz életté a föltámadásban. Ez teljesen ingyenes, kegyelmi valóság, nem tudod létrehozni, csak elfogadni tudod. A bűnbánó gonosztevő a példa, Lukács 23:39-43-ban van. Egy bűnös ember, aki egész életét elrontotta, és oda van szögezve a kereszthez. Ez már nem tud új életet kezdeni. nem fog semmi jót tenni életében, neki már vége. Nem fog jóvá tenni semmit abból, amit elrontott. De mit csinál ez az ember? Mi ugyan méltán szenvedünk, mondja, mert tetteink jogos büntetését veszik. Elismeri, hogy bűnös. És aztán Jézushoz fordul, és azt mondja, Jézus, emlékezzél meg rólam, ha eljössz országodba. És mit kap ez az ember? Ígéretet, az örök élet ígéretét. Ma velem leszel a paradicsomban. Miért kapta? Tett valami jót? Ez már nem tesz semmi jót, oda van szögezve a kereszthez. Épp úgy meghal, mint a másik, aki nem fordult Jézushoz. Csak egy a különbség, hogy ez megvallotta, hogy bűnös, és Jézushoz fordult. Ezt kell tenned neked is. Elismerned, megvallanod, hogy bűnös vagy, és Jézushoz fordulnod, aki meghalt érted a kereszten, és föltámadásában neked is ingyen ajándékozza az örök életet. Az apostolok cselekedetei mondja 17. fejezet 30. versében, mindnyájunknak bűnbánatot kell tartani minden. Bűnbánatot tartani, metanoein, megtérni. Metanoein, megtérni. Mindnyájunknak. Miért? Mert bűnösök vagyunk, és rászorulunk a megváltás kegyelmére. Tehát neked is, nekem is, bűnbánatot kell tartanom, mert bűnös vagyok, és rászorulok a megváltás kegyelmére. De azt mondhatod, hogy de hát én már újjászülettem kisgyermekkoromban a keresztség kegyelmében. Ez igaz? Ez teljesen igaz. Már akár gyerekként, akár felnőttként keresztelkedtél meg. Ez igaz, hogy a keresztségben újjászülettél. Mi nem tagadjuk azt, hogy a keresztség megadja az újjászületés kegyelmét. Megadja. Kisgyermeknek is megadja. Isten előbb szeretett minket, tehát előfeltételek nélkül adja meg a kegyelmet. Kisgyermek nem áll ellen neki, tudatosan nem fogadja el, de nem is áll ellen neki. Isten mindig előbb jön, Isten mindig előbb szeret, tehát képes azt a kisgyermeket is újjáteremteni. De most másról van szó, most már nem vagy kisgyerek. Válladod-e azt az új életet, amit kaptál a keresztségben? Most erről van szó. 6. Pál pápa fogalmazott így, légy az, ami vagy. Keresztény, légy keresztény. Hát válladd és fogadd el azt, amit a keresztségben már igyen megkaptál. Akkor nem voltál képes tudatos aktusra, de most már képes vagy. És igenis el kell ismerned, hogy rászorulsz Jézus megváltására, rászorulsz az ő kegyelmére. Bűnös vagy, bűnbánatot kell tartanod, és kérned kell ezt a kegyelmet Istentől. Másodszor megkeresztelkedni nem kell, az érvényes mindörökre. De bűnbánatot tartani kell ismételten is, akik a Szentírás alapján azt akarják bebizonyítani, hogy nem kell, azok súlyosan tévednek. Olvasom János első levele, első fejezet 5. versétől a 2. fejezet 2. verséig. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem cselekszünk igazságot. Ha azonban világosságban járunk, mint ahogy ő is világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ezt a hívőknek írja, nem azokra is még nem tértek meg. Folytatom, olvasom tovább. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, megcsaljuk magunkat, és nincs bennünk igazság. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igazságos, hogy megbocsássa a bűnöket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük ő, és az ő igéje nincs bennünk. Ha valaki vétkezett is, van szó szólónk az atyánál, Jézus Krisztus az igaz. Ő az engesztelés a mi bűneinkért. Nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. Ez világos, nem? Nem mondhatjuk, hogy nincs bűnünk. Nem szorulunk bocsánatra, nem szorulunk megváltásra. Persze különböző bűnök vannak, megint János első leveléből idézek, 5. fejezet, 16. 17. vers, van halált okozó bűn is, van halált nem okozó bűn is. Nem mindegy, hogy elvesztetted az Isten gyermekségedet, vagy nem vesztetted el. Halálos és bocsánatos bűn között különbség van. Lelki halált okoz az a bűn, amikor súlyos dologban teljes felelősséggel döntöttél Isten ellen. Hát súlyos a dolog, és te teljesen felelős vagy érte. Tehát tudtad is, hogy mit teszel, és benne volt az egész akaratod. De a bocsánatos bűn is bűn. Azért is bűnbánatot kell tartani, azokból is meg kell térni, főleg ha szokássá lett. Abból még nehezebb megtérni, mint egy halálos bűnből, amiben beleestünk, és tudjuk jól, hogy ez helytelen volt, és alig várjuk, hogy megszabaduljunk tőle. Leviták könyve, 19. fejezet, 2. vers. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok. Nem az csak a követelmény, hogy ne legyen halálos bűnünk. Ja, az Isten gyermeki élet kibontakozzon bennünk, egészen odáig, Máté 5.48, legyetek tökéletesek, mint ahogy aki mennyei atyátok tökéletes. Nincs felső határ. Na de én már megtértem, én már az életemet átadtam Jézus Krisztusnak, mint Uramnak, és megváltom. Nagyon jól tetted, és hála legyen érte Istennek. Csak hogy azzal, hogy megtértél, te egy folyamatba léptél be, ami azzal elkezdődött, és nem befejeződött. Megint idézek, Kolosszai levél 3. fejezet 9-10-ig, levetettétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és magatokra öltöttétek az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerését, vagyis az Isten színről színre való látásáig. Egész odáig állandóan meg kell újulni. Megtéréssel csak megkezdődött. Józsué megújítja a néppel azt a szövetséget, amit Mózes alatt a nép kötött Istennel. Egy szövetséget meg lehet újítani. Tehát nagyon jó, hogy megtértél, újítsd meg, az akkor mélyül. Ennek egyik javasolt eszköze a gyónás. Mivel tudtuk, hogy sokan leszünk, és csak két pap résztvevője van a lelki gyakorlatnak, azért kértük azt, hogy aki teheti, meggyónva jöjjön a lelki gyakorlatra. De hogy már tegnap is mondtam, ez nem jelenti azt, hogy itt nem lehet gyónni. Lehet gyónni. Alkalmas is gyónni, kívánatos is gyónni. Ha nem kerülsz sorra, nem nincs semmi baj, majd meggyónsz otthon. De ha a gyónok mértéktartóak és valóban csak gyónnak, tehát nem akarják elmondani életük történetét és a bűneik összes részletét és mentségét, főleg a mentségeket nyugodtan el lehet hagyni, elég a bűn önmagában, akkor azért mindenki sorra kerülhet. De lehet röviden jól gyónni. Lesz gyóntatás már ma is ebédszünetben. Föláldozza az ebéd utáni pihenés, azért, hogy bűnbánatot tartson, gyónhat, vendéggyóntató lesz. a kis előadó termek egyikében fog gyógytatni. Miklós atyánál is, nálam is lehet gyónni a csoportbeszélgetések alatt. Vigyázat, egy csoportból egyszerre két ember nem hiányozhat gyónás miatt. Elég sok beszélgető csoportot hoztunk össze, ha mindegyikből hiányzik egy ember, akkor már azok is sorba állnak. Tehát teljesen fölösleges, hogy két ember jöjjön el egyszerre egy csoportból. Nem szabad, mert az a csoportbeszélgetés gyöngíti. Tehát egy ember egyszerre hiányozhat, ez kényszerűség, nincs több idő. Így tudjuk megoldani a gyóntatást. Egyébként lehet aztán beszélni, különböző időpontokat is meg lehet beszélni, de ezek a lehetőségek vannak. Sőt, aki még nem végzett életgyónást, vagy mélyebben akarja átadni magát az Úrnak, annak nagyon javasoljuk azt is, hogy ne csak a legutolsó érvényes gyónás óta elkövetett bűneit gyónja meg, hanem egész életének minden bűnét foglalja össze egy gyónásban. Ilyenkor persze más az, ami a legutolsó gyónás óta történt, és még nincs meggyónva, azt szigorúan véve meg kell gyónni legalábbis a súlyos bűnöket, és más az, amit csak összefoglalunk az előző életünkben, az lehet rövidebben. Mert az már meg van bocsátva, csak most mélyebben ki akarom írtani a gyökereit is. Tehát ezt is javasoljuk, nem ellenőrzi senki, hogy gyóntál vagy nem gyóntál, lehet, hogy nem is kerül sor rád, nem emberek kedvéért jössz gyónni, azért jössz gyónni, mert bűnös vagy és rászorulsz a megváltás kegyelmére. Az életgyónást egyfajta embernek nem ajánljuk, akik aggályosságban, a lelkiismeret aggályosságában szenvednek. Ők gyónjanak nagyon egyszerű és minimalista módon. Ha kétséges az, hogy valamit mondaniuk kell-e, azt inkább ne mondják. Higgyenek az irgalomban, nem a bűnvallomás hozza létre a megbocsátás, hanem Jézus vére. A bűnvallomás az az egészséges léleknél feltétele a gyónásban a feloldozásnak, de bizonyos feltételek mellett nem kötelező. Tehát az életgyónást, a régi bűnökben való vájkálást, azt senkinek nem ajánljuk, aki hajlamos az aggályosságra. Tegnap hallottátok a tűzéneket. Kész vagyok égni. Ez volt a második strófában. Minden lánghoz van egy strófa. Hét láng van. Nekünk csak öt esténk van, tehát így magunkban egzisztenciálisan egy este nem tudunk minden lángra egy külön estét szentelni, hanem kettőt-kettőt össze fogunk vonni. Ma nem lesz összevonás, tegnap este se volt. Ma csak a második lángot gyújtjuk meg. Kész vagyok ég. Ezt mondtuk. Már áll az oltár. Ezt is mondtuk. Most az áldozat te magad vagy. Oda teszed magadat az oltára. És azt mondod, Jézus Krisztus, itt vagyok. Amit tegnap is el lehetett mondani, azt most elmondhatod konkrét módon Istennek. Ugyanaz lényegében, csak konkrét módon. Tegnap nem említettük Jézus nevét az imában. Ma viszont azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Töröld el szent véreddel bűneimet. Szabadíts ki engem a gonosz hatalmából. Ad nekem föltámadásod új életét. Tehát ma konkrét formában mondjuk ezt, ez magában foglalja azt, hogy Jézus elfogadok Uramnak és megváltom. Oda teszem magamat, kiszolgáltatom magamat, ott vagyok az oltáron, én vagyok az, akit oda tettek a oltára, és várjuk a tüzet az égből, és le fog szállni a tűz az égből. Az isteni kegyelem, a megváltó szeretet, egy szabaddá, kiszabadít a bűn hatalmába, rossz szokások törhetnek meg, kiengesztelődések jöhetnek létre. A reménytelenség, a csüggedés hajlama vereséget szenvedhet benned, és új remény ébredhet.
Ez mind megtörténhet. Jézus vére mindenre elég. Jézus szabadító vére minden köteléket el tud szakítani. Új életet tud neked ajándékozni. És ennek csak egy feltétele van, ismerd el, hogy bűnös vagy, és kérd az új életet Jézustól. Ami már az ő ország, az nem a sátán ország, az Jézus uralma alatt zajlik. Tehát őt kell elfogadnod, nem csak megváltódnak, hanem életed urának, aki rendelkezik vele. Na most hát, ennek van egy kínos oldala, mert az ember a bűnt magában hordja. Ahogy a Bál proféták részére kissé kínosan végződött a felolvasott szentírási részlet, levitték őket a Kison folyóhoz, és ott megölték őket, Illés szobra ma is ott áll a Kármel hegyén egy karddal a kezében. A Bál prófétákra nézve kínos. Én említettem, hogy mi nem akarunk kardot döpni emberekbe. A mi Bál prófétáink, akiket le kell mészárolni, azok bennünk vannak. És ez nekünk kínos. Ha egyben ült veled a bűn, ha egyben ült veled a rossz szokás, most abba kell döpni a kardot, azt kell megölni. Szentírás kifejezetten ezt a kifejezést használja, hogy ha a test szerint éltek, meghaltok, de ha a lélekkel megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Római levél 8. fejezet 13. vers. Tehát ölni kell, lélekkel ölni a test cselekedeteit, vagyis a bűnöket. Azt mondtad, ingyenes, most meg döfködni akarsz? Ja, ez a kérdés merülhet be. Vigyázat, vigyázat, vigyázat. Két dolog van. A tűz fölülről, az teljesen ingyenes. Másik a Bál próféták kiirtása, szorgalmas munkát igénye. Döfködni kell beléjük a kardot. Az ingyenesség nem passzivitás. Ezt a két dolgot össze szokták téveszteni, de ez nem ugyanaz. Képzeld el, hogy örökölsz egy hatalmas összeget. Teljesen ingyen, nem tettél érte semmit. Valaki ráthagyta a vagyonát. De most el kell menned az örökséget a törvényes eljárás keretében, föl kell venned, alá kell írnod, adóznod kell belőle, stb. Ezt mind meg kell tenned, hogy megkap. Hát ingyen kaptad, de nem passzivitás, hogy elfogadod, hanem aktivitás. Ölnöd kell, amit az ember nem tud megtenni, az a lényeg, azt Isten teszi ingyen. De szó sincs arról, hogy te passzívan fogadod az Isten kegyelmét, te aktívan fogadod. Ingyenesen, tudva, hogy ajándék, de aktívan. Vizsgáld meg az életedet. Hol vannak a Bál próféták? Ami Bálnak szolgál benne, az halljon meg. Kardot kell beledönt. Vizsgáld meg a hitedet. Ateizmus. Nem keresztény vallások, ez ma divat. Egy kis buddhizmus, egy kis kereszténység. Reinkarnációs tanok nem egyeztethetők össze a kereszténységgel. Önmagad mércévé tétele, nagyon gyakori katolikusoknál is, ezzel nem értek egyet. Nem az az igazság mércéje, hogy te mivel értesz egyet. A hitben az igazság mércéje az Isten. Emellett a mérce mellette bújjál el. Az egyház tanító hatalmának elutasítása. Ez az, amit az előbb mondtam, csak a gyakorlatban. Nem egy emberrel áll szemben, aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket elutasít, engem utasít el. Vizsgáld meg reményedet. Sok keresztény nem tudja, hogy a remény is kötelező, nem csak a hit. Pesszimizmus. Depresszió. Nem biztos, hogy bűn. De ellene kell mondani, hogy megszabadulj belőle. Kétségbeesés. Könnyelműség. úgyis mindenki üdvözül. Tudatlanság az üdvösség kérdéseiben a magam hibájából. Nem mondhatom, hogy én jóhiszeműen tettem, ha nem néztem utána, hogy bűn vagy nem bűn. Vizsgáld meg Isten kapcsolatodat. Bálványimádás. Egy kis Krisna, egy kis kereszténység. Megosztott szív. Dolgok vagy emberek, amiket, akiket imádsz. Azért Istent is imádod, de van mellette valakid vagy valamit. Hanyagság az imádásban. Minden más sürgősebb volt. Este meg fáradt voltál, reggel meg sietni kellett. Tiszteletlenség. Újabban kezd kimenni a divatból az Isten iránti tisztelet külső kifejezése. Az oltári szentség előtti térthajtás, a templomba való illendő öltözködés, illendő testtartás az imádság közben. Az lenne jó, ha ezek újból divatba jönnének. És ti most föl vagytok szólítva, hogy segítsetek ezeket divatba hozni. Isten gyalázás. Káromkodás. Ez a káromkodás, mikor valaki Isten gyalázza. Szentségtörés. Mágia. Délután erről hosszabban lesz szó. Nagyon sok mágikus gyakorlat van divatban. Jóslás. Akármilyen jóslás. Okkultizmus. Néha keresztény címkével, néha tudományos címkével, agykontroll, természetgyógyászat címe, spiritizmus, és a legdirektebb gonosz, a sátán kultusz. És én nem azért olvasom föl ezt mind, mert azt gondolom, hogy itt sátánisták vannak, meg alapállásodat, emberi alapállásodat, követelés, önsajnálat, lázadás, kriticizmus. Keresztények 90%-a szenved ebben. Én görcs, nekem bizonyítani kell. Szereplési kényszer, nem jut szóhoz más mellette. Lenézés, gőg, húzódozás a szolgálattól, miért pont én? Bírálat elutasítása. Tanulékonyság hiánya, hibáim beismerésének elmulasztása, kudarc megbántás, igazságtalanság földolgozására való képtelenség. Beteg vagyok, mert valaki mondott rólam 10 hónappal ezelőtt valamit. Vizsgáld meg emberi kapcsolataidat. Ítélkezés. Személyi válogatás, közöny, gyűlölet, bosszúállás, fizikai bántalmazás, haragtartás, neheztelés, megbántás jóvátételére, bocsánatkérésre való készség hiánya, segítségnyújtás elmulasztása, más bűnében való részvétel, ilyenkor meg kell nevezni a bűntagyónásban, nem a bűntársat, a bűn. Tanács, rábeszélés, csábítás, parancs, kényszerítés, cinkosság a bűnben, köteles följelentés elmulasztása. Bűnfajtáját meg kell nevezni, a bűntársat, körülményeket fölösleges. Vizsgáld meg a hatalomhoz és az erőszakhoz való viszonyodat. Kárt tenni mások életében, egészségében, testépségében, saját hibámból. Erőszakos megoldást keresni ott, ahol békés megoldás is lehetséges. Fegyvert használni, akár parancsra is, olyan hadjáratban, amelynek jogtalanságáról meg vagyok győződve.
magyar földön legutoljára 1968-ban volt, ugye a csehszlovákiai beavatkozás idején, egy nyilvánvalóan jogosulatlan beavatkozás. Ha valaki már ott emberre lőtt, az bűnt követett el. Akkor is, ha ezzel saját magát a azonnali kivégzés kockázatának tette ki, ami önmagában rossz, azt nem lehet mesterséges a körülményekkel, meg a jó szándékkal, meg kényszerrel igazolni. Tuszok kivégzésében, polgári lakosság elleni fegyveres akcióban, akár parancsra is részt vett. Itt van a szomszédban. Kínzásban közreműködni. Most hazajövünk. Művi abortuszt végezni, végeztetni, okozni, támogatni, helyeselni, elfogadni. Eutanáziához folyamodni, azzal egyetérteni. Génmanipulációk, azok helyeslése. Öngyilkosságot tervezni, megkísérelni. Aki sikerült, az már nincs itt. A békeség munkálását elhanyagolni környezetemben és a társadalomban. De a béke nem ott kezdődik, hogy ne üzenjünk hadat. A béke ott kezdődik, hogy ne szidd a zsidókat, ne szidd a cigányokat. Vizsgáld meg, hogyan bánsz saját testeddel. Egészségtelen életmód. Fizikumom, idegrendszerem túlzott megterhelése saját hibámból. Fegyelmezetlen evés, ivás. Mértéktelen dohányzás. Aki még nem kezdett el dohányozni, annak a mértéka nulla, és az első cigaretta már mértéktelenség. Aki már elkezdett, ott már a szervezetben kialakult egy, az anyagcserébe az beépült, tehát ott már egy nehezebb probléma van. Túlzott alkoholfogyasztás, kábítószer használat. Ez lehet bocsánatos bűn is, ugye enyhe kábítószer kismértékben való használata, de az is bűn. Könnyelműség egészség dolgában. Fordítottja az egészség, a táplálkozás, sport bálványozása. Van, akiknek nem lehet főzni, mert annyi tabujuk van a főzés terén. Ez bűn, ez nem keresztény. A böjt, a virasztás és önfegyelem elhanyagolása. Itt most azt, hogy korán kerünk, azt a virasztás egy fajtájaként kell elfogadni. Nem lesz éjszakai virasztás, még fakultatíve sem, nem engedjük. A napirendet kell kibírni, ez a ti virasztásotok. Ezt a napirendet, ez ki van próbálva, ezt ki lehet bírni, de viszont okoz nehézségeket. Ezt kibírni, ez a mi önmegtagadásunk, ez a mi virasztásunk. Vizsgáld meg tulajdonosi magatartásodat, lopás, csalás, kártétel, okozott kár jóvátételének elmulasztása saját hibámból. Nem mindent lehet már rendezni, de amit lehet, az kell. Fizetési kötelezettségeim elhanyagolása. Alkalmazottak rossz díjazása. Pazarlás. Rászorulók támogatásának elmulasztása, amikor megtehetném. Vigyázat, nem mindenki, aki kér rászoruló, mert részegesek így szerzik be a muníciót, hogy az nem rászoruló. Túlzott ragaszkodás a vagyonhoz. Öncélú vágy a vagyonszerzésre, majdnem mindegyikünkben megvan. Irigykedés más vagyonára. A gondviselésben való bizalom hiánya. Vizsgáld meg szexuális tisztaságodat. Házasoknak és nem házasoknak egyaránt kérdés. Házasságon kívüli nemi élet. Önkielégítés. Nemi izgalom fölkeltése a házas életen kívül. Önmagamban, nézéssel, érintéssel, fantáziával, akármivel, vagy másban. Érintéssel, vagy egyébben. gyermekáldás mesterséges kiküszöbölése a házasságban. Mesterséges megtermékenyítés. Annak helyeslése. Hűtlenség saját házasságom, házastársamhoz. Házasság törés. Nemi kapcsolat más házastársával. Ez is házasság törés, a másik házasság megtörés. És lehet a kettő együtt is, kettős házasság törés. Házastárs hűtlen elhagyása. Érvénytelen házasság. Egyik félnek van egy érvényes házassága. Nem azért nem járulhat szentségekhez, mert az egyház eltiltotta tőle, hanem azért, mert ez bűn. Bűnben van. Nemi élvezet öncélú keresése a házasságban. Kölcsönös önátadás és az új élet létrehozása az egybefonódott célja a nemi aktusnak. A nemi élvezet nem lehet cél, csak eszköz. Szabad élvezni, de csak eszköz. Homoszexuális tevékenység. A homoszexuális hajlam nem bű, nem degradál. Mindenkinek van valamilyen problémája. Akinek ez van, annak ez van. Más-mástól szemben. A kielégítése, a cselekvés az épp úgy bűn, mint egyéb szexuális törvényszegések. Pornográfia, prostitúció. Vizsgáld meg idő fölhasználását. Lustálkodás. Halogatás. Az imádság elhanyagolása. Kötelező szentmiség elmulasztása. Családi kapcsolatok elhanyagolása, hitves, gyermek, szülő. A hit és az imádság ápolásának hiánya a családi életben. Kell, hogy a család együtt is imádkozzon. Vasárnap vagy kötelező ünnepeken komoly ok nélküli munka. Kell, hogy a vasárnapot különbözzék. Hobbi, tévénézés, internet, szórakozás, túlzásba vitele. Ezek nem bűnök, a túlzás a bűn. Egészségtelen túlhajtás munkában, tanulásban. Ott is mérték van. Esti lelkiismeretvizsgálat elmulasztása. Napirendi kérdés. Akkor már álmos vagyok. Vizsgáld meg beszédedet. Hazugság. Kegyes hazugság is, jót akarok vele, segíteni akarok vele. Az is bűn. Cél nem szentesíti az eszközt. Hamis eskü. Fölösleges esküdözés. Adott szó megszegése. Fogadalom megszegése. Fogadalom az, amit Istennek bűn terhe alatt kötelezően ígérte. Ígéret eskü megszegése. Titkok kibeszélése. Más leszólása, gyalázása, kigúnyolása, bosszantása, más hibáinak indokolatlan kibeszélése, valamikor szólni kell, de ez a kivétel. Legtöbbször csak azért szólunk, mert jól esik, hogy a másik követte el a hibát, nem én. Más a rossz ráfogása. Rágalmazás, ezt vissza kell vonni. A másról mondott rossz indokolatlan visszamondása annak, akiről mondták. Teljesen fölösleges és nagyon nagy fájdalmat okoz, és megrontja két ember viszonyát. Trágár, illetlen beszéd. Sok keresztény éveken keresztül nem tud róla, tőle megszabadulni. Jézus vére meg tud szabadítani ettől is. Isten szentek, szent dolgok gyalázása, káromkodás. Ezt már említettem egyszer, de itt a beszédnél még egyszer említem. Szent nevek kiszólásként való használata, tisztelete használata, Jesszusom, Úristen. Annyi keresztényt hallom, nem tudja, hogy Isten neve szent. kiszólásként mondja, hogy Úristen. Isten neve szent. Szabad kimondani, nem vagyunk olyan rögeszmésen, kényszeresen törvénytisztelők, hogy az Ószövetségben valahogy Isten nevét ki sem merték mondani, de csak akkor, ha tényleg Istenről beszélnek. Ingerült, szeretetlen beszéd, ez már minden nap mindnyájunk bűne. Tréfa űzése komoly dolgokból, sőt szent dolgokból, fölösleges fecsegés, az is bűn. Negatív, pesszimista, csügged beszéd, rengeteget rombol. A megértés, biztatás, bátorítás, vigasztalás, figyelmeztetés, oktatás pozitív szavainak elmulasztása. A tanúságtétel szavainak elmulasztása a kellő pillanat. És ez nem egy teljes lista, amit felolvastam. Ha valaki ezt megnézi, akkor minden bűnt megtalál benne, és más már nem is kell vizsgálni. Én még inkább ajánlanám azt, hogy ez tett félre teljesen, és kérd Istent, hogy a lelkiismereteden keresztül mutassa meg, hogy mi nincs helyén az életedben. De ezt a listát segítségül adjuk. Azt hiszem, van belőle, hogy tudunk is adni mindenkinek. Erzsi nővé megszűnt. Ő tudja ezeket a dolgokat. De én azt hiszem, hogy van fénymásolva. Úgyhogy aki akarja használni, használhatja. Nem ajánlom az aggályos lelki ismeretűeknek, és semmiképpen se használjátok szentségimádás alatt, akkor semmi papírt nem kell vinni. Legfeljebb, amire te jegyzed fel, hogy az Úr mit mondott. Akiket szeretek, azokat korholom és megfenyítem. Buzdulj tehát föl, és tarts bűnbánatot, ezt úgy is fordíthatom, hogy térj meg. Megtért hívőknek szól ez. Íme az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja szavamat és kinyitja nekem az ajtót, bemegyek hozzá, vele étkezem is, én velem. Jelenések könyve 3. fejezet 20-tól 21. vers. Na most testvérek, a megtérés az nem csak egy negatív dolog, most beszéltem a negatív oldaláról, a bűnökről, Bál prófétákról, amikbe kardot kell döfni. De a megtérés az egy pozitív dolog, egy új élet. Aki Krisztusban van, új teremtmény. 2. Korintusi levél, 5. fejezet, 17. vers. Új teremtmény. Krisztussal együtt életre keltett az Isten, ezt mondja, vele együtt feltámasztott és az égiek közé helyezett el Jézus Krisztus által. Efezusi levél, 2. fejezet, 5. 6. vers. Tehát mennyei életed van, kegyelemből, ingyen, Isten maga költözik belé, Istennel átjárt teremtmény leszel. Azt mondták a görög egyházatyák, hogy teózis, megistenülés az, ami elkezdődik benned. Ez a megistenült teremtmény olyan gyönyörű, hogy Isten szerelemmel szereti. Kelj fel, szaporán szerelmem, jöjj galambom szépségem, mert a tél már elmúlt, az eső elállt, elvonult, földünkön előbújnak a virágok, eljött a szőlőmetszés ideje, s a gerleszava hallatszik a határban. A füge már kihajtja első gyümölcsét, s a virágzó szőlő illatot áraszt. Kelj fel, kedvesem! Gyere, szépsége! Te galambom a szikla üregbe, a kőszár rejtekében, hadd lássam arcodat, hadd halljam hangodat, mert a te szavad édes, és oly bájos az orcád. Az énekek éneke 2. fejezetében van. Ezt a vőlegény mondja a mennyasszonynak, Isten az embernek. Te vagy ez a szépséges teremtmény. Ezzé lehet. Ezzé kellene. Erre vagy meghívva. Nem kár a Bál prófétákért, azok rondák. Hadd jöjjön a tűz az égből. Az Isten végtelen szeretete akar kiáradni belé. Tegyél engem, mint pecsét gyűrűt a szívedre, mint pecsét nyomót a karodra, mert erős a szerelem, mint a halál, és könyörtelen a féltés, mint az alvilág. Szikrája izzó tüzes szikra. Tengernyi víz sem tudja eloltani a szerelmet, folyamok sem tudják elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát adja a szerelemért,
vajon lenézik-e érte? Énekekének a 8. fejezet. Kelj föl, hív Isten, szerelemmel szeret az Isten. A király kívánja szépségedet, olvassuk a 45. Zsoltárban. Te vagy az a szépség. A király együtt akar lenni veled, mert szeret. A szentség imádás még nem volt a lelki gyakorlatom, most lesz az első. Ez pontosan egy ilyen együttlét. Együtt leszel azzal, aki végtelenül szeret téged, a végtelen szeretettel leszel együtt. Félreérti az imádságot, aki azt hiszi, hogy itt mindig mondani kell valamit. És nem fogunk szövegelni. Este szövegeltünk, úgy is lehet imádkozni. Most nem szövegelünk, így is lehet imádkozni. Az imádás egyik formája az nem ellentétes az imádás másik formájával. Egyszerre az egyiket csináljuk. És azt mondanám, ez a legfontosabb. Ez a legalapvetőbb. A döntő események elsősorban itt fognak történni. 4 egyórás szentségimádás lesz a lelki gyakor. Mit csinálunk? Behozzuk az oltári szentséget, az alatt, aki tud letérdel, elénekelünk egy szentségi éneket. A szentségi ének után még elénekelünk egy zsoltárt, egy imádó, Isten dicsőítő zsoltárt. Az egy jó indítás. És utána még lesz valami, egy idézet, egy szöveg, amit oda teszünk a szentségimádás elejére, hogy ne üres tudattal kezdjük. Még a keresztény imádság az nem zazen. A zazen az a zen buddhizmusnak a ülés szaka, ami alatt próbálja a meditáló kiüresíteni a tudatát. Mi nem akarjuk kiüresíteni a tudatunkat. Avilai Szent Teréz nagyon-nagyon világosan leírja, hogy ha te mesterségesen akarod kiüresíteni a tudatodat, az veszélyes. Ha Isten megköti a gondolkodásodat, leáll a gondolkodási folyamat, és egy egyszerű aktusban szemléled Isten, az ő csinálja. De te ne akard ezt mesterségesen előidézni. Tehát teszünk valamit a tudatban. Ezért a mi csöndes szentség imádásainkon mindig van egy felolvasás. Ez egy rövid szöveg. Ha akarod, odafigyelsz, ha nem akarod, nem figyelsz oda. Ha akarod, abból indulsz ki az imádkozásba, ha nem akarod, nem abból indulsz ki. Nem vagy megkötve. De ezt oda tesszük, oda adjuk, hogy legyen miből kiindulnod. Hogy megkülönböztessük magunkat a zen buddhizmustól. És utána ott vagy, na most itt van egy formula, ami talán lesz papírotok is a Zsoltáron, a Zsoltár szövegén, rajta lesz majd az a szöveg is, amit mondunk, szentírási szöveg. A felolvasó azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Az atya szava a színe változáskor, ugye itt lesz az oltári szentség, őróla hangzik. A válasz viszont az lesz, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Ez az, amit a kis Sámuel mond, mikor Isten szólítja. És ezután, ezt mindenki mondja, ez a szólj Uram, mert hallgat a te szolgád, ezután következik a fölolvasás. Fölolvasás végén nincs semmi, csönd van, fölolvasó leül, vagy letérdel, te is ülhetsz, vagy térdelhetsz. Itt nehezebb térdelni, mint a templomban, de szabad. Úgy szellősen csináljatok helyet, hogy lehessen térdelni. Mert amikor behozzuk az oltári szentséget, akkor mindenki letérdel. Aki tud térdelni, mindenki letérdel. És a végét, és egész a Zsoltár végéig, sőt még a fölolvasott szöveget is térden állva hallgatjuk meg. És a végén a szentségimádás befejezése, akkor megint egy szentségi ének lesz, akkor megint letérdelünk mindnyájat. Ez a kötelező térdelés. A többit olyan testtartásban csinálod, ahogy akar. Már bukfencet nem lehet vetni, de szóval ha akarsz, ülsz, ha akarsz, térdelsz.
Általában az a tapasztalat, hogy a túl kényelmes testtartás nem kedvez az imádságra. Az egészen kényelmetlen sem. Ha már görcsöt kapsz, az se. Akkor görcsre figyelsz, és nem az Úrra. Tehát enyhén kényelmetlen testtartásban tudunk a legjobban imádkozni. A térdelés ennek a kritériumnak jól megfelel. Éppen ezért ajánlom, de nem kötelező, újból mondom. Egy órát végig térdelni, ez egy kivételes dolog, ezt általában senki nem bírja nagyobb kényelmetlenség nélkül. Tehát legcélszerűbb az, hogy egy darabig térdel az ember, aztán ha már fárasztó, akkor ül, és ha akarja, esetleg még egyszer letér. De túl sokat ne váltogassuk, mert akkor más sem hallgatunk, mint a székek recsegését. Olyan sokan vagyunk, ugye, hogyha itten mindenki túl sokszor változtat pozíciót, akkor vége hossza nem lesz a recsegésnek. Tehát néhányszor változtathatunk, és szabad vagy, még egyszer mondom, senki se fogja nézni, hogy te térdelve imádkozol, vagy ülve imádkozol, ezzel ne akar jó lenni. Ne legyen bűntudatot, ha végigülsz, nyugodtan üljél végig, ha úgy jó. A lényeg az, hogy az Úrral légy együtt szeretetben. Ott van az Úr. Ezt nagyon szépen kérem, hogy ezt mindenki értse meg, hogy ez a lelki gyakorlat legfontosabb program, és nem egy fakultatív program. A lelki gyakorlaton fakultatív dolog a te egyéni belső aktusod. A külső, a lelki gyakorlat külsőleg megrendezett programjai, a reggeli szentmisétől kezdve, egészen az esti ima összejövetelig és a kompletóriumig bezárólag, azok kötelezőek és részei a lelki gyakorlatnak. Tehát nem teheted meg, hogy a szobádban maradsz, mert most nincs kedved lejönni imádkozni. Ezt a külső fegyelmét a lelki gyakorlatnak mindenkitől kéri. Hogy aztán te belsőleg mit csinálsz, milyen döntést hozol, milyen imát imádkozol el, milyet nem, az a te ügyed, ezen a téren buzdításokat adunk, de nincsenek elvárásaink, amiket számon kérünk. Értsük a különbséget. Na most a lelki gyakorlat leglényegesebb eseményei akkor történnek, mikor te csöndben imádod az Urat. Nem kell neki mondanod semmit. Ha te tudod, hogy ott van Jézus, és együtt vagy vele, akkor ez már imádság. Ez a szerető együttlét az imádság lényege. Na most persze elkalandozik a gondolatunk. Ilyenkor célszerű valamit halkan magadban kimondanod. Elég, ha Jézus nevét mondod. Te azt mondod, Jézusom, szeretlek. És ezt ismételgeted. Ez tökéletesen elég. Mondhatsz mást is, szabad vagy, ezt értsd meg, úgy imádkozol, ahogy akarsz. Aki tud nyelveken imádkozni, imádkozhat nyelveken. Az is úgy visszaterel, beállít az imádságra. Csak ez a fontos. Nem a fogalmi része a fontos. Az a fontos, hogy áradjon beléd az Isten. Áradjon beléd az isteni jelenlét. Isten benned akar lakni. Itt van, most, közel, ő rá figyelj, ő rá tekints, érdemes ránézni, nem kötelező, de érdemes ránézni az oltári szentségre. És akkor jön belőle egy sugárzás, és az téged átjár. Ez a szentségimádás lényege. Erre törekedj. Ha elkalandozol, akkor mondj ki valamit magadban, mert azzal, azzal kifejezed az imádkozás szándékát. Nem kell izgulni. Nem kell félni, hogy jaj, elkalandoztam, nem csak... Egyszerűen, szeliden, csöndesen magadban, csak szigorúan magadban valamit kimondod. Ne hozz be szentírást, ne imádkozz rózsafüzért, ne olvass semmit a lelkiismeretvizsgálati papírt se hoz. Most ketten vagytok az Úrral, figyelj rá! Én tudom, hogy a szentírás Isten szava, de írott szava. És Jézus is Isten szava, de az élő ige. Ha itt van az élő ige, akkor nem kell az írott szó. Ha beszélgetek valakivel, beszél hozzám, akkor nem a levelét olvasom. Akkor hallgatom őt. Őt hallgassák. Legyetek együtt vele csöndben és szeretetben. De mindig elkalandozom. Megnyugtatlak, hogy én is mindig elkalandozom. Állandóan, sőt, félig el is alszom. Mikor az első álomképek jelentkeznek, akkor szoktam rájönni, hogy most tulajdonképpen nekem imádkozni kell. Ne féljetek ettől.
Ha valaki a napon van, az lebarnul akkor is, hogyha nem figyel oda. Értsétek meg, hogy ez Jézus. Az ő belőle jön a Szentlélek hozzá. Ő belőle árad a belénk költöző Isten. Az ő vele való együttlét szentel meg bennünket. Nem automatikusan, tehát neked imádságban kell lenned szándékod szerint, de a szándékod számít, és nem a koncentráló képesség. Még egyszer mondom, ez nem zen meditáció. Itt nem a módszer üdvözít. Az üdvözít, aki itt lesz. Egy üdvözlégy Máriával befejezzük.